Hölgyeim és Uraim, szép napot mindenkinek! Mai órán, folytatva a témakört, pályaszerkezetekről lesz szó. Tehát múlt héten beszéltünk arról, hogy mi az aszfalt, hogyan gyártjuk, mik az összetevői, hogyan építjük be. Most arról lesz szó, hogy maga az útpályaszerkezet, amire az aszfaltot használjuk, az milyen összetevőkből áll. Ahhoz, hogy ezeket tudjuk megfelelően értelmezni, először is arra lenne szükség, hogy tisztázzuk azt, hogy mi a feladata az útpályaszerkezetnek. Miért építünk egyáltalán pályaszerkezetet? Igazából azt szeretnénk, hogy a terheket előbb-utóbb át kell adni a földmű részére. Azonban a modern közúti közlekedésben a közúton szállított terhek annyira megnőttek, technikai problémáknak több oka van, egyik az, hogy nem dugtam be. Mert csak mozgót kell megtalálnom. Na. Sikerteljes. Jó. Na tehát még egyszer, pályaszerkezetekről lesz szó ma, és ahhoz, hogy ezt tudjuk, hogy mi a feladat a pályaszerkezetnek, ahhoz át kell nézni, hogy miért is építjük. Tehát a közutakon lévő terhelés jelen pillanatban olyan nagyságrendű, hogy közvetlenül a földmű részére nem lehet átadni. Igazából az, maga a talaj, maga az út az, ahol a terhelést szeretnénk rátenni, aminek el kell vinnie a közúti járműveknek a súlyát, a közúti közlekedésből származó terheléseket. Azonban, miután közvetlen nagy terhek érkeznek az útra, ezért a földmű, a talaj erre közvetlenül nem alkalmas. Valamit be kell tennünk a jármű meg a talaj közé, egyszerűen azért, hogy ezek a terhek lecsökkenjenek, valamilyen módon a nyomások akkorák legyenek, hogy már a földmű az károsodás nélkül legyen képes elviselni. Tehát a pályaszerkezet feladata az az, hogy a jármű terhelések okozta feszültségeket, illetve az ebből származó alakváltozásokat fokozatosan lecsökkentse olyan mértékben, hogy a földműre már csak akkora terhek érkezzenek, olyan kicsi terhek, amelyeket a földmű tartósan el tud viselni. Jó? Tehát a pályaszerkezetnek a feladata az, hogy szétszórja, elterítse, egyenletesé tegyé, nagyobb felületen keresztül adja át a koncentrált kerékterhekből érkező terhelésünket. Útpályaszerkezet fő elemei. Három rész van, ami tulajdonképpen kettő, csak az egyiknek van még két része. Az alsó rész az a földmű. A földmű az lehet a meglévő talaj, illetve lehet valami, amit mi építettünk, például egy töltés. Ezt hívják alépítménynek is. Ennek a felső részét néha valamilyen módon másképp kell megépíteni, gyakran épül egy védőréteg is erre a területre. Az, hogy mikor és miért van erre szükség, hogy miért lehet erre szükség, egy-két esetről fogunk későbbiekben beszélni. Az alépítményre, a földműre kerül rá maga a tulajdonképpeni pályaszerkezet, amit felépítménynek is hívnak. A pályaszerkezetnek két fő része van. Az első fő rész az alapréteg, ami itt látható. Ennek szinte lehet két része, lehet alsó és felső alapréteg. Nagy vastagságban épül, és pont a vastagság miatt kell időnként ketté bontanunk. Az alaprétegre jön rá vagy valamilyen aszfalt pályaszerkezet, ebben az esetben beszélünk kötőrétegről és kopórétegről, vagy pedig erre kerül rá egy beton pályaszerkezet, amikor is egyben építjük meg a réteget. Tehát tulajdonképpen ez a három rész van, a földmű, pályaszerkezet, és a pályaszerkezeten belül van az alapréteg, és az erre kerülő vagy aszfalt rétegek, vagy pedig a betonréteg. Milyen típusai vannak az útpályaszerkezeteknek? Milyen jelleggel építhetjük meg őket? A merev pályaszerkezet az egy olyan pályaszerkezet, ami betonból készül. Beton pályaszerkezet alá is kell valamilyen útalapot tennünk. Ez az útalap ez vagy kötőanyag nélküli, vagy pedig hidraulikus kötésű útalap, általában valamilyen szementstabilizáció szokott lenni. Arról, hogy milyen típusú útalapok vannak, azokat milyen anyagokból építjük, erről majd a későbbiekben lesz szintén majd szó. Lényege ennek a merev pályaszerkezetnek az, hogy nagyon erős, nagy a teherbírása, nagy a szilárdsága. Ez azt jelenti, hogy nincs deformáció, nincs alakváltozás, nyomvájú nem képződik, és nagyon jó az élettartama, a tartósága. Például a kelet-német autópálya hálózat, az gyakorlatilag fenntartás nélkül üzemelt egészen a 40-es évektől a 90-es évekig, amíg el nem jött az idő, amikor már fel kellett újítani. 50 évig szolgálta a kelet-német nem túl nagy forgalmat. Jó, tönkrement, meg voltak rajta kisebb-nagyobb gödrök, de igazából 50 évig fenntartás nélkül semmilyen út nem képes ezt megcsinálni. A betonburkolatok élettartama olyan 20-30 év körül van, szemben az aszfaltutak 10-15, esetleg 20 éves élettartamával. De sokkal tartósabb. Ennek persze ára van, beton az egy olyan szerkezet, ami pont a húzószilárdság miatt repedezik. Tehát igazából nem tudjuk nagy hozban megépíteni, mert a téli lehűlés hatására elkezd összehúzódni, és létrejönnek termikus repedések. Általában ezt úgy kezeljük, hogy meghatározzuk azt, hogy hol jöjjön létre elegendő sűrűséggel, kialakítunk egy vakhézagot, tehát irányítjuk azt, hogy hol repedjen át a burkolat, de ezzel együtt egy hézagolt szerkezetre van szükségünk, a rendszeres időközönként, általában 6 méterenként van valamilyen hézagunk. Ezekkel a hézagokkal vannak bajok, utazás kényelem pontosan emiatt nem túlságosan megfelelő. Az M7-es autópályára, nem tudom mennyire emlékeztek még az átépítés előtt, az volt a baj vele, hogy nagyon rázott. Ez azért volt, mert a betonból készült az autópálya, a beton táblák egymáshoz képest elmozdultak. A betonnál megvan ez a hátrányos tulajdonság, hogy ott, ahol a beton elemek találkoznak, betontáblák találkoznak egymással, itt a repedéseknél, ott lehet elmozdulás, kis szintbeli különbség. Tehát lehet érezni ezeket a dolgokat. Emiatt az utazás kényelem nem teljesen jó. Sokkal költségesebb a fenntartása a betonnak. Tehát aszfaltot egyszerűbb kezelni, betonból nem tudunk 5 centit levenni, így úgy marogatni és átépíteni, tehát nehezebb a költségesebb a fenntartása. És a felújításához is speciális technológiák kellenek, drágább, költségesebb, más technológiákkal dolgozzunk, mint aszfaltok esetében. Ezzel együtt a betonpályaszerkezeteket repülőtereken kizárólagosan használják, tehát repülőtereken betonpályaszerkezet épül, és épült mindig is, illetve a nagyforgalmú utakon betonpályaszerkezetek egyre népszerűbbek. Az Endulás autópálya például betonpályaszerkezettel épült meg. Az osztrákok pár évvel ezelőtt, az a pár az ilyen 5-10 év környékén van, az A1-es autópályát átépítették. Korábban aszfaltburkolatú volt, átépítették betonburkolatúvá, egyszerűen azért, hogy az a nehéz forgalom, ami keresztül megy, az képes legyen lebonyolódni, és ne legyenek állandó alakváltozások, állandó fenntartási igények. Tehát a nehéz forgalom számára a beton szerkezet, a merev pályaszerkezet kimondottan előnyös, és egyre inkább kezd terjedni a nagyforgalmú autópályák mentén ez a kialakítás. A félig merev pályaszerkezet azt jelenti, hogy alkalmazunk egy merev elemet, meg egy hajlékony elemet egymáson, azaz olyan alaprétegünk van, ami merevnek számít, hidraulikus kötésű alapréteg, ez általában vagy soványbeton, vagy pedig cementstabilizáció, és erre a hidraulikus kötésű merev rétegre teszünk rá hajlékony aszfalt pályaszerkezeteket. Miért jó ez a megoldás? Azért jó, mert ötvözi a hajlékony és a merev pályaszerkezetek előnyét, egyrészt van teherbírása, ami merev alaprétegből következik, másrészt pedig az utazás kényelem, amit az aszfalt szerkezet biztosít, az is rendelkezésre áll. Tehát az előnye az, hogy kellemes a utazási élmény van, jó rajta utazni, könnyű fenntartani, és gazdaságosan megépíthető. A hátránya igazából az, hogy ha az aszfalt túlságosan vékony, abban az esetben a betonon vagy a hidraulikus kötőanyagú rétegen megjelenő repedések, azok megjelennek az aszfalt felszínén is. Ennek teherbírási problémái nincsenek, viszont a repedések mentén a víz bele tud kerülni a pályaszerkezetbe, és fogjuk látni majd, hogy ez elég komoly problémákat tud okozni. A harmadik fő típus az a hajlékony pályaszerkezet, ami azt jelenti, hogy valamilyen bitumenes alaprétegre, vagy kötőanyag nélküli alaprétegre építünk rá aszfalt pályaszerkezetet, aszfalt rétegeket. Azért hajlékony a pályaszerkezet, mert a deformációra hajlamos, plasztikusan viselkedik, mint láttuk a múltkor az aszfalt a bitumen tulajdonságának következően. Az előnye az, hogy megint csak a utazás élmény. Kellemes, könnyű fenntartani, a reflexiós repedések nem alakulnak ki rajta. Hátránya igazából az, hogy alakváltozásra hajlamos, tehát a nyomvályosodás az ilyen pályaszerkezetre jellemző, sok mindent meg kell tenni azért, hogy el lehessen ezt kerülni. Másik pedig az, hogy Magyarországon nem igazán építhető gazdaságosan. Nagyon kevés olyan hely van, ahol ezek a burkolatok gazdaságosan építhetőek meg. Drága az aszfalt, vastag az aszfalt alapréteg sokba kerül, tehát általában szeretünk valamilyen más típusú alapréteget használni. A földmű meghatározó szerepet játszik mindegyik pályaszerkezet típusnál. Igazából az a célunk, a pályaszerkezetnek az a célja, hogy a földműre adja át a terhelést. De a terhelést a földmű csak akkor tudja átvenni, ha van elegendő teherbírása, állékonysága. Az, hogy tudjuk azt, hogy mennyire kell lecsökkenteni a terhelésünket, azaz milyen vastag pályaszerkezetre van szükségünk, azt tudnunk kell azt, hogy a földmű az mit tud. Az útpályaszerkezet élettartama döntő mértékben függ a földműnek a minőségétől, az állékonyságától. A tönkrementeleknek a pályaszerkezet tönkrementeleknek a nagy része, túlnyomó többsége, nagyjából 90%-a a földmű hibára vezethető vissza. Érdekes dolog, mert a földműépítés költsége az kb. 5-10% körül van a teljes beruházási költséghez képest. Mégis a hibák nagy része abból származik, hogy a földművet nem csinálták meg rendesen. Ha a földmű nem elég erős, bármilyen vastag pályaszerkezetet lehet ráépíteni, az tönkre fog menni. Mocsárra például nem lehet utat építeni, el fog süllyedni mindenestül. Jó? Tehát a földműnek az a feladata, hogy alátámassza a pályaszerkezetet, mégpedig úgy, hogy a forgalom hatására az alakját ne változtassa. Egész pontosan maradó alakváltozások ne legyenek benne, mert rugalmas alakváltozás az lesz. Jó? Tehát a földmű feladata, hogy a tervezett időtartamon keresztül, itt is van egy élettartam, meghibásodás nélkül legyen alkalmas a forgalom zavartalan lebonyolítására. Picit másképp fogalmaztuk meg az előzőekben föltette kérdést. Jó? Az útpályaszerkezetnek az állékonysága, stabilitása attól függ, hogy a földmű és a talaj teherbírása, állékonysága mekkora. Mert hogy oda kell tudnunk átadni a terhet. És amikor méretezünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk meg, hogy az adott teherbírású földmunkához milyen vastag pályaszerkezet kell, hogy az érkező járműterhek lecsökkenjenek annyira, hogy ezt a földmunka el tudja vinni, el tudja viselni. Hogyan is néz ki a terhelés átadás a pályaszerkezetben, a földműben? Jön a járművünk, és ahogy a jármű halad, van egy függőleges erő. Ez a függőleges erő, ez dinamikus erő, hát néha pattog a kocsi az úton, nem feltétlenül, hogy elképzelni, hogy elemelkedik, de van benne egy kis rázkódás, ahogy halad. Ha az acéllal megrakott kamionról van szó, akkor azért elég jelentős lehet ez a dinamikus hatás. A kerék alatt a pályaszerkezetünkben nyomódik, létrejönnek függőleges irányú elmozdulások. Akármit csinálunk, ezek ott vannak. Igazából azt kell kezelnünk, hogy ezek a függőleges irányú elmozdulások ne okozzanak olyan károkat, amelyek a pályaszerkezet tönkremeneteléhez vezettek. Jó, miután vannak elmozdulásaink, a pályaszerkezetben húzó feszültségek és hajlító feszültségek ébrednek. Nyomó feszültségek és húzó feszültségek ébrednek. A pályaszerkezeti rétegek szempontjából a legrosszabb az a hajlító húzó feszültség. Van egy olyan elemem, amiben igazán húzó szilárdsága nincsen, elkezd itt alul szépen szétválni. Ha nincs megfelelően alátámasztva, akkor a terhelés hatására, az alakváltozás hatására egészen szépen alulról megreped, eltörik. Ezt szeretnénk elkerülni, ezért kell a megfelelő alátámasztást elhelyeznünk a pályaszerkezethez. Akkor jó a pályaszerkezet megtámasztása, hogyha alatta a földmű teherbírása hobogé. Azaz egyenletes teherbírásra törekszünk, mert hogy igazából minket nem az érdekel, hogy elegendően erőse a földmű, hanem az érdekel, hogy mekkora alakváltozások jönnek létre. Ha valahol túlságosan erős a földműben, azon a ponton nem lesz alakváltozás. Mellette nagyobb alakváltozások még megengedett, de a különbséggel lesznek bajaink, És emiatt tönkre fog menni a pályaszerkezet. Tehát az sem jó, hogy a túl erős a földmű bizonyos helyeken, egyenletes minőségűnek kell lennie, azért, hogy az elmozdulások egyenletesek legyenek, és ne okozzon kárt a pályaszerkezetben. Az egyenletes teherbírású földmű egy jó alátámasztást biztosít a pályaszerkezet számára, hiszen a mozgások egyenletesek, nincsenek nagy alakváltozás különbségek, a alakváltozásokból, a függőleges elmozdulásokból nem keletkezik káros deformáció. Ezt szeretnénk elérni. Mi van akkor, hogyha a földmű teherbírása nem egyenletes? Lesznek olyan helyek, ahol erősebb, lesznek olyan helyek, ahol gyengébb. Még semmit nem mondtunk arról, hogy a szükséges teherbírás megvan-e. Mind a két helyen megvan. Lényeg az, hogy eltérés van. És ott, ahol eltérés van, ott olyan mértékű alakváltozások jönnek létre, amelyek már károsak a pályaszerkezet szempontjából. És ebben a pillanatban a megengedetnél nagyobb húzófeszültségek lépnek föl, nem a nyomásra megy tönkre a pályaszerkezetem, hanem a burkolatban keletkező húzásra, ami az alakváltozásokban lévő különbségtől jön létre. Tehát létrejön ez a megengedetnél nagyobb húzófeszültség, a pályaszerkezet összerepedezik, összetöredezik. Milyen következménye van ennek a folyamatnak? Az első az, hogy vannak maradó alakváltozásaink, amelyek egyenlőtlenek. Azon a részen, ahol a földművem erősebb volt, ott a maradó alakváltozás kisebb. Ahol gyengébb volt a földművem, ott a maradó alakváltozás nagyobb. Ez azt eredményezi, hogy az építés után sima burkolatom hullámossá vált. Létrejönnek benne hullámok, amelyek rontják egyrészt az utazáskényelmet, nem túl jó ezen üldögélni, másrészt a forgalombiztonságot, mert a gépjármű menet tulajdonságai is megváltoznak, függőleges gyorsulás, pályaelhagyásos dolgok, és egy tovább főleg nagyobb sebesség esetén, illetve a víz az, ami szerepet játszik, ott, ahol mélyedések vannak, ott megül a víz, tehát esőben problémát okoz. Ha ez nagyobb mértékű, ez az eltérés, abban az esetben összefüggő hálós repedések jönnek létre. Ezen a helyen a földmű teherbírása kisebb volt. Valószínűleg a megengedetnél is kisebb. Lényeg az, hogy az elmozdulások nagyobbak lettek, mint a mellette lévő részen. És amiatt az elmozdulások nagyobbak lettek, a húzófeszültség túlságosan nagy lett, és létrejött ez a repedezett burkolat. Ez a fajta repedés jellemzően a földmű hibájára utal, tehát itt a földmű teherbírása nem volt megfelelő. A földműveket talajból építjük. Egész pontosan kétféle földművünk van. Egyik, amikor termett talajt kell felhasználnunk, és termett talajra kell átadnunk a terhelést. A másik, amikor oda szállítjuk a talajunkat. Valamilyen anyagot kell oda vinni. A talajt ebben az esetben építőanyagként használjuk. Mint építőanyagot minősíteni kell, tehát megfelelő minőségű építőanyagot kell dolgozni. Figyelnünk kell arra, hogy a talajnak speciális tulajdonságai vannak, akkor tudjuk felhasználni építőanyagként, azaz meghatározni a teherbírás és alakváltozás szempontjából fontos tulajdonságait, ha figyelembe vesszük a speciális jellemzőit. A talajokat a fizikai tulajdonságaik szerint csoportosítjuk. A legjellemzőbb csoportosítás az a méret szerinti csoportosítás. Van három nagy csoportunk, vannak a szemcsés talajok, vannak a kötött talajok, és vannak a szerves talajok. Kezdjük a legutolsóval. A szerves talajok tökéletesen alkalmatlanok útépítésre. A szerves talajt el kell távolítani. Ez általában azt jelenti, hogy az építkezés úgy kezdődik, hogy az út területén a felső 30-50 centit, a humusz réteget letolják és elviszik. Ez egy értékes réteg, termőföld, ezt felhasználják valahol máshol. De teljesen el kell távolítani, hiszen a szerves anyag idővel elrohad, a helyén luk marad, tehát nem tömörtető, nincs teherbírása, és itt tovább. Olyan helyeken, amikor mocsarakon megy keresztül az út, vagy tőzeges részen, ott nem lehet teljes mértékben eltávolítani, hiszen egészen a föld mélyéig megy le, kis túlzással élve a szerves talaj. Ilyenkor más geotechnikai megoldások kellenek, de nem szeretjük őket, a lehetőség szerint el kell távolítani, vagy pedig speciális módon kell őket kezelni. A szemcsés talajok a legkedvezőbbek. Ezeket szeretjük leginkább. Ha töltést építünk, vagy mi hordunk be anyagot, akkor lehetőség szerint szemcsés anyagból építjük ezeket meg. Bevágások esetében termett talajt használjuk, azt, ami ott van, illetve ha a kötött talaj valamennyire felhasználható még töltésépítésre, egyszerűen gazdasági okokból a bevágás talaját igyekszünk visszatermelni a töltésbe, tehát azok is előfordulhatnak, hogyha nem anyanyerőhelyről, hanem helyszínről hozzuk őket. Jó? Ez a felosztás, meg amikről beszélünk most a talajokkal kapcsolatosan, talajmechanikából elméletileg ismerősnek kell lennie, bár nem fűzök hozzá túl nagy reményeket, hogy túl sok minden megmaradt. Akkor mondjuk azt, hogy talaj kedvező szemeloszlású, hogyha a szemnagyság az különböző, tehát a különböző szemnagyságú szemcsék egyenletesen oszlanak meg a talajban. Miért jó ez? Azért jó ez, mert ilyenkor a nagyobb szemcsék közötti hézagokat a kisebb szemcsék szépen kitöltik. Kicsi lesz a hézag tartalma, azaz kevés hely marad arra, hogy a tömörítés után a kövek szemcsék el tudjanak mozdulni. Ezek a talajok jól tömöríthetőek, és tömörítés után a teherbírásuk jó lesz, kedvező lesz. Ezeket szeretjük. Kedvezőtlen szemeloszlású a talaj, ha egyenletes nagyságú szemcsékhalmazából áll. Például a folyóhomok egy ilyen jellegű anyag, nagyjából 2 mm szemcsék vannak belőle, abból nem lehet várat építeni. Nem tudjuk tömöríteni, a szemcsék között nagy rések maradnak, nagy hézagok maradnak, egyszerűen nem tömöríthető, és ha mégis valamilyen módon sikerül betömöríteni, akkor sem lesz teherbírása, mert kitérnek a teher alól a szemcsék. A szemeloszlási görbe az, amit jellemzően használunk a talajok jellemzésére, és itt az a két talajtípus, ez a jó talaj, ez a rossz talaj, látszik az, hogy az egyiknél az arányok, az átesett szemcsék nagy aránya az közel egyenletes, másiknál meg nagyjából egy méretű szemcsék halmaza található. A talajok tömöríthetőségét a Fuller görbe írja le, a folytonos szemeloszlás, kedvező szemeloszlású talajok szemeloszlása közel van a Fuller görbéhez, ezek a jól tömöríthető talajok. Ezeket szeretnénk majd felhasználni, illetve amikor minősítjük felhasználhatóság szempontjából a talajokat, akkor a szemeloszlás lesz, amire hivatkozni fogunk. A földműnek a teherléléssel szembeni ellenálló képességét az alapvetően két tényező határozza meg. Egyik a tömörsége, másik pedig a teherbíró képessége. A tömörség azért fontos, mert ameddig nincs összenyomva a lehető legjobban a talaj vagy a töltésanyag, addig a terhelés hatására ez tömörödni fog, a lehető legsűrűbb formátumot veszi föl, azaz alakváltozások jönnek létre benne. Azért kell tömörítenünk, hogy ne legyen benne hely az alakváltozásra, tehát ne tudjanak elmozdulni már a szemcsék a töltésen vagy földmunkán belül. A teherbíró képesség az pedig a talajnak az összetételétől és a víztartalmától függ. Milyen típusú összetevők alkotják a talajunkat, ez az egyik, ez meghatározza azt, hogy milyen teherbírása van. Másik pedig az, hogy a víz mennyire van jelen. Ahogy nő a víztartalom, ezt fogjuk majd látni, úgy egy ideig nő a teherbírás, aztán majd csökken. Tehát van egy optimális víztartalom, aminél maximális a teherbírás. Ezt igazán a legjobban a homokvár építéssel lehet szemléltetni. Amikor teljesen száraz homokunk van, akkor nem lehet belőle várat csinálni, egyszerűen nem áll össze. Kell hozni egy kis vizet, hozzáadni, és már is nagyon jól lehet tapasztalni, még alagutat is lehet belőle csinálni. De ha ahogy elkezdjük növelni a víztartalmat, folytatjuk, egy ideig jobban tapad, aztán elkezd folyossá válni, és megint nem tömöríthető. Tulajdonképpen ez játszódik le a földmű építésnél is. A száraz talaj sem jó, mert nem tömöríthető, és a vizes talaj sem jó, nem tömöríthető. A víztartalommal nagyon óvatosan kell bánnunk, ezért fontos a vízszerintés, a folyamatos vízszerintés, az építkezés, illetve az üzemeltetés folyamán. Kezdjük a földmű tömörségével. Mit értünk a földmű tömörsége alatt, hogyan definiálhatjuk ezt, és hogyan lehet ezt meghatározni. A tömörség az egyenletes és megfelelő tömörség, az döntően befolyásolja az útpályának a teherbíró képességét. Amikor építünk egy földművet, végig biztosítani kell, minden rétegnél biztosítani kell a megfelelő tömörséget. A földmű felső részeiben ez a tömörség egy 90-95%-os értéket kell elérje. Mit jelent ez a 90%-os, 95%-os tömörség? Hogyan definiáljuk ezt, hogyan határozhatjuk meg? A földmű tömörségének a meghatározására proktorvizsgálatot használjuk. Egy szabványosított eljárás, ha veszünk valamilyen próbatestet, 12 cm átmérőjű henger alakú próbatestbe tesszük bele a talajunkat. Ezt a talajt tömörítjük. Az első kérdés, amit meg kell oldani, az az, hogy milyen tömörítő erőt alkalmazzunk. Laborba egy személygépjárműt is össze lehet nyomni ekkora kis kockává. Nyilvánvalóan ez az építésnél nem elérhető. Tehát valamilyen módon azt kell modellezni, hogy milyen lehetséges tömörítő hatás van az építkezés folyamán. Tehát a hengerekkel elérhető tömörséget kell modelleznünk a proktorvizsgálat során. És ezt úgy csinálták meg, hogy van egy döngölőnk, aminek a súlya adott. Ezt a 45 newton súlyú döngölőt ejtjük le 46 centi magasságból. Ezek a számok azért ennyire furák, mert hogy az angol mértékegységéből számolták át őket, tehát ezért ne. Incsben kerek, centiben nem kerek. No, és 5x25 ütést mérünk erre a próbatestre, a talajmintára. És ezzel tulajdonképpen azt a tömörítést végeztük el rajta, amire azt mondjuk, hogy építkés alatt nagyjából ez a tömörítő erő várható, vagy ez reális. Mi a menete a vizsgálatnak? Az első lépcső a tömörítés, amiről eddig beszéltünk. Utána következik a nedves térfogat súly meghatározása. Ez mit jelent? Ismerjük a térfogatát, ismerjük a tömegét, ebből a térfogat súlyt, a sűrűséget ki lehet számolni. Ennek az értéke, vagy a jele gamma nedves. Azért térfogat súlyjal dolgozunk, mert a víz is jelen van, és a térfogat alapján kell az arányokat dolgoznunk. A következő lépésben kiszárítjuk a mintát. Szeretnénk meghatározni a víztartalmat, ezért kell kiszárítani. Megmérjük megint, kiszámoljuk a száraz térfogat súlyt, és a nedves térfogat súly, meg a száraz térfogat súly különbsége lesz a víztartalom. Jó, tehát a két tömeg különbsége a víztartalom, és a nedves térfogat súly és a víztartalom ismeretében a száraz térfogat súly számolható. És ez a száraz térfogat súly lesz, amivel jellemezzük majd a földműnek, a tömör, talajoknak a tömörségét. Ezt a vizsgálatot, vagy ezt elvégezzük többféle víztartalmú mintára. 5 különböző víztartalmú mintát fogunk venni, és szépen fölrajzoljuk azt, hogy a proktor vizsgálat során milyen gamma 0 értéket értünk el. Ha jól csináltuk, akkor egy fordított parabola alakú görbe jön ki, aminek van egy maximális pontja. És ez a maximális pont, ami az építés alatt elérhető maximális száraz térfogat súly, azaz maximális tömörség. Tulajdonképpen nekünk ezt kellene becélozni. Tehát azt mondhatnánk, hogy akkor dolgoztunk jól, hogyha ezt az értéket elértük. De reális-e ez az elvárás? Az a baj, hogy nem. Mert hogy ezt a maximális értéket csak egy bizonyos víztartalom mellett lehet elérni. A helyszínen esik az eső, süt a nap, nagyon változékony a víztartalom. Nem tudjuk ennyire pontosan beállítani a víztartalmat, tehát nem várhatjuk el azt, hogy ennyire pontosan tudjunk építeni. Emiatt a 100%-os tömörség elérése az igazából álom, nem megvalósítható. Helyette azt mondjuk, hogy elfogadjuk azt, hogy csak bizonyos százalékát érjük el a maximális lehetséges tömörségnek. Ez a bizonyos százalék általában 90-95%, 97%, attól függ, hogy milyen típusú rétegen dolgozunk. Földműnél 85% a földmű belsejében, 90-95% a felső rétegeknél, de ez függ a talajtípusától is. Tehát azt mondjuk, hogy jó, az összes olyan értéket, amely a maximális érték 90%-ánál nagyobb, azt elfogadjuk. Tehát e fölött a vonal fölötti lévő összes tömörségértéket elfogadjuk. Azaz most már egy tartományt kaptunk, ahol tudunk tömöríteni. Van egy kezdőérték, van egy maximális érték. Ha a víztartalom e között a két pont között van, ebben a tartományban esik, akkor a talaj tömöríthető. Ha ennél kisebb a víztartalom, akkor a talaj száraz. Annyit járathatjuk rajta a hengereket, amennyit csak akarjuk. Nem fog tömörödni. Ugyanúgy homokvárnál lehetőségetnél száraz homok nem fog összeállni. Ha a talaj, ilyen esetben meg kell locsolni, tehát a nyári hőségben nagyon gyakran látni, hogy megy a locsolóautó, és locsolja a földművet. Egyszerűen azért, hogy a víztartalmat a tömörítetőségi részen tartsa. Ha túlságosan nedves, akkor meg az a baj, hogy az összes tömörítő munka, amit átadunk, az nem a talaj tömörítésére megy, hanem a víz veszi föl, és a víz kezd el rugózni. Ezt lehet látni, hogyha kimentek és egy ilyen elázott részt kicsit lábbal elkezdtek nyomkodni, olyan, mintha rugózna. Én láttam olyat is, amikor egy henger olyan szinten rugózott, hogy ment a henger, és eltűnt abban a hullámban, amit ő csinált. Tehát elvileg kellett volna látni, csak a rugózás miatt annyit változott a talaj, hogy a henger nem látszott ki belőle, pedig egy másfél-két méter magas hengerről volt szó. Tehát ez a gond a vizes része. Ilyenkor nem tehetünk mást, meg kell várni, amíg kiszárad. Ezért fontos a víztelenítés folyamatosan. Jön egy nagyobb eső, elázott a töltésünk, elázott a földmunkánk, nem tudunk dolgozni. Várakoznunk kell, ami kiszárad, telnek a napok, kötbér, ketyeg, pénz. A proktor tömörségi fok alatt azt értjük, hogy az aktuális száraz szélfogatsúly hogyan aránylik a maximális száraz szélfogatsúlyhoz, és ezt TR gammával jelöljük ezt az értéket. És amikor tömörségről beszélünk, akkor százalékos értéket mondjuk, és mindig ezt értjük ez alatt, hogy a proktor vizsgálat szerinti maximális, meg aktuális térfogatsúly egymáshoz képest hogyan aránylik. Ez a tömörségmérés, ez egy laboratóriumi tömörségmérés. Azonban az építkezés során szükségünk van arra, hogy a tömörséget gyorsan, roncsolásmentesen meg tudjuk állapítani. Erre szolgál a radiometriás vizsgálat, amikor egy radioaktív sugarakat kibocsátó eszközzel dolgozunk. Az eszköz lényeg az, hogy rátesszük az olajra, itt a sugarakat kibocsátjuk, és itt számlálja a visszaverődő sugarakat egy számláló berendezés. A réteg határról fognak visszaverődni ezek a sugarak. Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy ehhez a visszaverődési értékhez milyen tömörségérték tartozik, először kalibrálnunk kell a műszert, azaz el kell végeznünk előzetesen a tömörségvizsgálatot, meg tudjuk mondani azt, hogy ennél az anyagnál ez a tömörség, ez ilyen érték tartozik, tehát kell egy előzetes laboratóriumi vizsgálat, utána viszont nagyon gyorsan lehet a földmű állapotát megmérni, a földmű tömörséget megmérni, amire szükség is van a helyszínen, azért, hogy kell-e még hengerelni, nem kell hengerelni, jöhet a következő réteg, tehát igen fontos az, hogy azonnali visszajelzést kapjunk arról, hogy mi történik. A következő nagyobb rész a földmű teherbíró képessége. Ezt többféleképpen lehet meghatározni, van összehasonlító módszer, illetve van mechanikai alapú módszer. A teherbírás az tulajdonképpen a süllyedéssel szembeni ellenálló képesség. A teherbírás azt mutatja meg, hogy teher hatása alatt hogyan viselkedik, mennyire süllyed a szerkezet, jelen esetben a földmű. Mi igazából azt szeretnénk, hogy pont ezek a süllyedések legyenek kicsik, tehát ebben az értelemben fogjuk definiálni a teherbírásunkat. Az első, a California Bearing Test, ez CBR értékkel szokták jelölni, ez azon alapul, hogy vesznek egy vonatkoztatási, egy referencia anyagot, ez az úzott kő. Az úzott kőből lehet építeni a legjobb töltéseket, annál jobb minőséget nem lehet elérni. Ja? És megmérték azt, hogy az úzott kő hogyan viselkedik a nyomás alatt. Elkezdték terhelni, és megrajzolták a nyomássüllyedés görbét. Két süllyedési érték van kitüntetve, 2,5 mm süllyedés, illetve az 5 mm-hez tartozó süllyedés. Jó, remélem nem zárják ránk a termet. Mind a kettőhöz tartozik egy-egy nyomásérték, 70, illetve 105 paszkáról van szó. Ehhez fogjuk viszonyítani a mi anyagunkat. A vizsgált anyagra megint csak el kell végezni ezt a terheléses tesztet. Megnézzük azt, hogy a nyomás függvényében, nyomás növekedésével hogyan változik, hogyan süllyed az anyag. Tehát elkezdjük nyomni, és megmérjük azt, hogy a 2,5 mm-es értékhez mekkora nyomás tartozik, illetve az 5 mm-es süllyedéshez mekkora nyomás tartozik. És ezeket a nyomásokat fogjuk majd összehasonlítani a zúzott kőnek az értékeiben. A CBR érték meghatározása úgy történik, hogy először is kiszámoljuk a CBR értéket a 2,5 mm-es süllyedéshez tartozóan, a 2,5 mm-es süllyedéshez tartozó nyomásérték osztva az 5 mm a zúzott kőnek a hasonló értékével. Ebből kijön egy értékünk. Ugyanezt elismételjük, tehát az 5 mm-es süllyedéshez tartozó két nyomás érték hányadását kiszámoljuk, kapunk egy másik értéket. Ez a két érték általában nem azonos. A mi szempontunkból a nagyobbik fog számítani, tehát a nagyobb érték lesz a CBR érték, California Bearing Ratio, ahogy angolul mondják. Kérdés az, hogy jó, de mit jelent például egy 10%-os CBR érték? Ez jó, ez rossz, hogyan kezeljük ezeket a problémákat? CBR érték alapján a következőképpen lehet minősíteni a talajokat. Ha 2-4% körül van CBR érték, akkor a talaj teherbírása gyenge. Ezek általában tőzegek, teherbírás nélküli szerves talajok. 5-7% között talaj teherbírása közepes, ez már megfelelő lehet arra, hogy földműként használjuk, vagy hogy építsünk rá. 7% fölött teherbírás megfelelő, 12% felett jó, kiváló érték. Az úzott kő, az nagyon jó töltésépítő anyag, vasútnál ezért használják, hiszen nagyon nagy terrek mennek. Nálunk a közútnál közel sincsenek akkora terrek, mint a vasútnál, ezért gyengébb talajok is, amelyek olcsóbbak, megfelelőek arra, hogy a földmunkákat kialakítsuk. A víztartalom, a teherbírás és a tömörség között van némi kapcsolat. Ha a víztartalom állandó, akkor azt mondjuk, hogy a teherbírás tömörséggel növekszik. Vízszintes tengelyen van a tömörség, függőleges tengelyen található a teherbírás. Minél tömörebb a talaj, annál kevesebb hely van arra, hogy elmozduljanak a szemcsék, magyarul annál kisebb alakváltozások jönnek létre, azaz annál nagyobb a teherbírás. Ezek a kis vonalak, ezek ezt mutatják, kapcsolat nem teljesen lineáris, de közel ahhoz. Ami lényeges, hogy itt ezeknél a vonalaknál víztartalom állandó. Tehát akkor, ha a víztartalom állandó, akkor a tömörség növekedésével a teherbírás is növekszik, illetve fordítva. De mi van akkor, hogyha van egy állandó tömörségű talajunk, például 90%-os tömörségű talajunk van, és megépítettük 5%-os víztartalommal. Mi van akkor, hogyha ez a talaj elázik? Megnő a víztartalom. Akkor erről a görbéről átkerülünk erre a görbére, majd a szaggatott vonal mentén függőlegesen elmozdulunk. Csak azért, mert a víztartalom megnőtt, a teherbírás lecsökken. Tehát a víztelenítés azért is nagyon fontos, mert hogy a víztartalom növekedésével a teherbírás csökken. 3 méter magas töltés megfelelő víztelenítés nélkül egy tér alatt gond nélkül el tud tűnni. Amikor elkezdtem dolgozni, a főnököm első dolga az volt, hogy elmesélte ezt nekem, hogy amikor ő kezdő mérnök volt, ősszel csinált egy szép töltést, tavasszal kiment, kereste és nem találta sehol. Ezt jelenti a víztartalomnak a változása a földmunkákkal képest. Teherbírást meg lehet határozni mechanikai megközelítéssel is. Itt nem összehasonlítunk, hanem azt mondjuk, hogy rugalmassági modulust számolunk, és ezt a rugalmassági modulust szeretnénk megmérni. Erre egy olyan eszközt használunk, egy hidraulikus sajtót használunk, ami egy korongot, 12 centi átmérő korongot nyom be, 15 centi átmérő korongot nyom bele a talajba. Van egy hidraulikus sajtónk, kell valamilyen ellensúly fölé, azért, hogy ne fölfele emelkedjen, hanem ténylegesen lemenjen, kell valamilyen terhelés, hogy tényleg meg tudjuk nyomni a talajt. Ez általában egy kővel megrakott 10 tonna tengelyterhelésű tehergépjárműnek a hátsó tengelye. És utána szépen mérjük azt, hogy a terhelés hatására mennyire süllyed a talaj. Ebből fogjuk meghatározni a rugalmassági modulust. A tárcsás teherbírás mérés felépítése, ez az előző képnek a grafikusában. Itt a gépjármű, itt maga az óra, és a sajtó, ami átadja a terhelést, a hidraulikus sajtó. Itt a tárcsa, nyomótárcsa, és a nyomótárcsának a süllyedését mérjük két oldalról egy-egy mérőórában. Ezek a mérőórák nagyon mérzékenyek, 100 milliméternyi süllyedést is ki tudnak mutatni. Tehát ez a berendezésünk. A menete a terhelésnek az úgy néz ki, hogy először is van egy első terhelésünk, elkezdjük 5 newton per 4 cm-es lépcsőkkel ráadni a terhet, egészen 40 newton per 4 cm-ig. Ráadunk az első lépcsőt, megvárjuk, amíg a konszolidáció lezajlik. Ez mit jelent? Az alakváltozások nem rögtön jönnek létre, kell egy kis idő, amíg a talaj terhelés hatására elmozdul. Meg kell várnunk, míg ez lezajlik, és amikor az órák már nem mozdulnak el, akkor mehetünk tovább, akkor jött a következő lépcső. Ez nem csak idő, ez pár másodperc, de akkor is ki kell várni. Utána megtörtént, megint ráadjuk a következő terhelési lépcsőt, megint megvárjuk a konszolidációt, és így tovább elmegyünk a maximális nyomásig. Megrajzoljuk az első terhelésből származó görbét. Nagyon szép, van egy nyomás süllyedés görbénk, azonban ezzel az a bajunk, hogy igazából mi a maradó alakváltozások nem vagyunk kíváncsiak. Minket csak a rugalmas alakváltozás érdekel, mert a rugalmas alakváltozásból lehet megmondani a rugalmassági modulust, de itt ennél a terhelésnél még vannak maradó alakváltozások is. Ezzel valamit csinálnunk kell azért, hogy a rugalmas változásokat tudjuk méricskélni. Nagyon jó. Második terhelés azt jelenti, hogy az első terhelés után termentesítünk. Megvárjuk, hogy a talaj visszamenjen. Azt mondjuk, hogy az első terheléssel a maradó alakváltozások lejátszottak. A talaj visszajön, és ez a visszajöveteli érték, ez már rugalmas alakváltozás lesz. Tehát amikor még egyszer elvégezzük ezt a terhelést, akkor már csak rugalmas alakváltozás van a rendszerben. Nem teljesen igaz, vannak még maradó alakváltozások is, de a mi céljainkra ezt már elegendő pontossággal mondhatjuk azt, hogy a második megismételt terhelésnél már csak rugalmas alakváltozással kell számolnunk. Jó? És ebből a rugalmas alakváltozásból, második terhelésből meg tudjuk rajzolni a második terhelési görbét, és itt a magasság különbségből, a süllyedés különbségből, a kezdőpont és a végpont között itt látható, ebből tudjuk az E2 rugalmassági modulust meghatározni. Azért E2, mert az index is utal arra, hogy a második terhelésből határoztuk meg ezt a rugalmassági modulust. Lévén szabvány, most vizsgálat, az E2 modulus értékét igazából úgy állították össze a kiset, hogy egyszerű kiszámolni, úgy így meghatározni, hogy 90-nel el kell osztani a süllyedést a második terhelés során, azaz a süllyedés különbséget a kezdőpontja, a második terhelési görbe kezdőpontja és végpontja között. És ez adja meg a végeredményt newton per négyzetcentiméterben. No? És ezzel már egy mechanikai jellegű méretezési eljárásban tudunk részt venni, tehát már tudjuk a rugalmassági modulussal jellemezni a földmű teherbírását. Hogyan mehet tönkre a földmű? Sok tönkremeneteli forma abból származik, hogy nem megfelelő a tömörség, azonban vannak olyan tönkremeneteli formák, amelyek megfelelő tömörség esetén is létrejönnek. Ilyen például a fagykár. A fagykár azt jelenti, hogy a talajba víz jut. Vagy fölülről a repedések mentén, vagy pedig erősen kötött talajokban kapilláris hatással fölszívja a vizet alulról. Lényeg az, hogy víz jut arra a részre, ami télen megfagy. Jön a téli fagy, már fél méter, egy méter, másfél méter, attól függ, melyik részen vagyunk, milyen hol a fagyhatár, és jéglencsék alakulnak ki. Ezek a jéglencsék, ezek tágulnak, híznak. Egyrészt a jégtérfogata növekszik a lehűléssel, másrészt a közelben lévő vizeket magához szívja. 5-10 centi nagyságú jéglencsék jönnek létre. A jéglencsék a burkolatot felnyomják, ami egy kis huplikat eredményez. Már ez sem jó, de nem ez az igazi baj, hanem az, hogy tavasszal, amikor a jéglencsék elolvadnak, akkor ott marad egy üreg, és nehéz terhelésforgalom alatt ezek az üregek beszakadnak. Hogyan tudunk védekezni a fagykár ellen? Viszonylag egyszerűen azt csináljuk, hogy alkalmazunk egy védőréteget, azaz a fagykárra érzékeny talajok helyett olyan talajt építünk be arra a részre, amit a fagy érint, felső 50 centi 1 méter, ami nem érzékeny erre a típusú tönkremenetre, ezt hívjuk védőrétegnek. Az elején említettem azt, hogy védőréteg kellhet bizonyos szempontok miatt, ez az egyik szempont, ami miatt védőréteget szokás alkalmazni. Másik megoldás az, hogy megszakítjuk a vízutánpótlást, Azaz a talajvizet leszívjuk, vagy pedig az utat kiemeljük annyira, hogy a talajvízszint messze kerüljön tőle. A repedések igazából ezért károsak, mert tehelybírás szempontjából a repedésnek nincs jelentősége, de az, hogy a repedés megjelenik a pályaszerkezet felső részén, ezáltal a víz bele tud kerülni, és elkezd szépen tönkre menni az alsó rész. Ezért akarjuk minden áron elkerülni a pályaszerkezet tetején megjelenő repedéseket. Tehát a védekezés módja, olyan talajt építünk be, ami nem érzékeny erre a típusú tönkremeterre, illetve a vizet távol tartjuk különböző módon a pályaszerkezettől. Másik ilyen tönkremenettel az olvadási kár. Az olvadási kár is összefügg a fagyással, csak picit másképp. Télen a talajnak a felső része befagy, fagyottá válik. Ez annyiból érdekes számunkra, hogy ez a fagyott talaj, ez nem ereszti át a vizet, ez vízzáró rétegként funkcionál. Elesik a hó, félretolják az út mellett, létrejön nagy vízmennyiség az út közvetlen környezetében. Jön a tavasz, elkezd olvadni a hó. Elkezd olvadni a felső talajréteg is, és szépen ez a megolvadt hólé, meg az érkező olvadó vizek beszivárognak a földműnek a felső részébe. De alulra nem tudnak elmenni, mert alul még ott vannak. Ott van még a vízzáró réteg, a fagyott réteg. Azaz, megnő a víztartalom a felső részen, és így a teherbírása ennek a felső résznek lecsökken. Jön a nehéz teherforgalom, a lecsökkent teherbírású földmű. Ezt a forgalmat már nem tudja elviselni, és maradó káros alakváltozások jönnek létre, a burkolat tönkre megy. Olvadási kár szempontjából azok a talajok veszélyesek, amelyeknél a plasztikus index 15%-nál kisebb. A sodrási határ és a folyási határ közötti különbség a plasztikus index. Ez azt jelenti, hogy a víztartalom hatására nagyon gyorsan elvesztik a teherbírásukat, azaz a teherbírás gyorsan csökken a víztartalom növekedésével. Ha ilyen talajunk van, megint csak ki kell cserélni, tehát nem szabad alkalmazni ezt a talajfajtát. Az ilyen talajoknál már nagyon pici víztartalom növekedés is a CBR 2-3%-ra való csökkenését eredményezi, az a teljes teherbírás elvesztését jelenti. Hogyan tudunk védekezni az olvadási kár ellen? Megint egyszerű, a védőréteg itt is megoldás. Olyan talajt teszünk be, például homokos kavics, ami nem érzékeny, vagy sokkal kevésbé érzékeny a víztartalom változására. Ez az egyik megoldás. A másik pedig az, hogy megfelelő víztelenítést alkalmazunk. Nem engedjük azt, hogy a víz földgyűlemjen, hanem valamilyen módon elvezetjük a vizeket a pálya környékéről. A víztelenítés nagyon lényeges dolog, mert azzal, hogy a víztartalom megnő, a teherbírás elveszik. Beszéljünk pár szót a víztelenítésről ennek függvényében. Azért fontos, mert hogy a teherbírást a víztartalom nagymértékben befolyásolja, tehát ha odaengedjük a vizet, egyrészt van a mozgó víznek egy romboló tulajdonsága, másrészt a földművünk elázott, akkor el fogja veszíteni a teherbírását. A felszíni csapadékvizeket árokrendszerrel tudjuk elvezetni. Ez az árokrendszer tartalmaz talpárkokat, folyókákat, övárkokat, átereszeket. A lényeg az, hogy a felszínen hozunk létre egy olyan árokrendszert, ami a felszínről érkező csapadékvizeket összegyűjti, és távol tartja a pályaszerkezettől és a földműtől, nem engedi, hogy a földmű felső része, ugye a földmű maga elázzon. Töltések esetében a burkolatról vezetjük le a vizeket, meg a patkáról, 2,5%, illetve 4-5%-os eséssel. És a rézsi oldalán szépen a talpárok felé tart ez a víz. A talpároknak a feladata még, hogy a hegy felől érkező vizeket összegyűjtse, ne álljon meg a víz a töltés lábánál, eláztatva azt, mert a töltés szépen így lecsúszna. A 3 méternél magasabb töltések esetében nem lehet csak úgy leengedni a vizet a rézsi oldalon, hiszen kimosná a töltésnek a szélét, tehát a földműnek a szélét. Ilyenkor surrantókat használunk, amikor bizonyos helyeken energiamegtörő műtárgyakkal keresztül engedjük le a vizet. Olyan, mintha egy beton lépcső lenne, lehet látni az utak mentén a bevágásos részeknél. Bevágásnál annyi dolgunk van, hogy a bevágás rézsügyére, illetve a pályaszerkezetre burkolatra hulló vizeket kell összegyűjtenünk. Ezeket folyókákba gyűjtjük össze, a pálya mellett. Azért folyók, amely kisebb a keresztmetszete, mint az ároknak, ezért hívjuk itt. És kivezetjük a bevágásból, csatlakozva vagy a töltésnél lévő árokhoz, vagy pedig elengedjük a mezőre. Ez az elengedjük a mezőre, ez nem mindig így történik. Gyakran kell valamilyen tisztítást csinálnunk, mielőtt elmehetne a víz. Nem szeretnénk feltétlenül a lemosott port, olmot ráengedni arra a búzára, amit a később évben meg fogunk majd enni. A rézsüt magát védenünk kell. A hegyfelől érkező vizek nagyon könnyedén el tudják mosni a rézsüt. Ti még voltatok Kenesén, ha minden igaz, mérőtáborban? Már nem? A Kenesei mérőtábor nagyon jó, mert az előtte lévő út volt régen a 71-es út, csak hogy a hegyoldal lecsúszott, és új utat kellett építeni. Pontosan erről van szó, ezt szeretnénk megakadályozni, hogy a víztartalom növekedése miatt ne veszítse el a stabilitását a maga a rézsű. Ezért a hegyfelől érkező vizeket szeretnénk megfogni. A feltételezett csúszólaptól legalább 3 méterre kell övárkot építenünk, akkor, ha a töltés, vagy a bevágás rézsűje legalább 2-3 méter magas. És ez az övárok gyűjti össze az érkező vizeket, és vezeti el, védve a rézsüt, nem engedve az, hogy a víz megbontsa, illetve hogy megcsusszon a rézsű oldalunk. A hegyfelüli oldalon elég nagy vízmennyiség jön össze, ezeket bizonyos időközönként át kell vezetnünk a másik oldalra, azért, hogy el tudjuk veszíteni útközben. Nem akarjuk azt a nagy vízmennyiséget a földmunka mellett mozgatni, szeretnénk azt, hogy minél lehetőségtelen, minél sűrűbben el tudjuk engedni, hogy menjen a saját útjára. Egyrészt azért, mert a vízházhatárban is kevésbé avatkozunk be, másrészt minél messze van a víz a földműtől, annál jobban érezzük magunkat. Ezeket átereszekkel lehet megoldani, átereszeknek rendkívül sokféle formája van. Lényeg az, hogy magas töltés alatt tudjuk átvinni a vizeket, mert az áteresz fölött kell egy kis takarás, legalább 1 méter takarás, hogy a dinamikus terhek ne tegyék tönkre a műtárgyat. A pályaszerkezet nem vízzáró. Annak tűnik, de nem vízzáró. Tehát a pályaszerkezeten keresztül víz jut a földmű felső részébe, a pályaszerkezet alsó részébe. És ezt a vizet el kell tudnunk távolítani, azaz a védő réteget tudnunk kell vízszelenteni. Ő a védő réteg, látszik azt, hogy egyrészt ki van kötve a rézső oldalára, tehát ki tud folyni a víz a rézsőre, illetve a hegyfelüli bevágásos oldalon, ott pedig szivárgóba kötjük bele, és elvisszük a vizet abba az irányba. Tehát lényeg az, hogy a víznek a védő rétegből el kell tudnia folyni, el kell tudnia hagyni a védő réteget. Miért fontos ez? Mert ha itt a víz megállna, akkor elkezdene a töltés felső része nedvesedni, elveszti a teherbírását, már is létrejöttek a nem kívánt alakváltozások. Van nekünk talajvízünk is. A talajvizekkel az a gond, például bevágásnál, ha talajvízszint alá érkezünk, valamit csinálni kell vele, mert különben nem megépíthető az út. Ilyenkor a talajvizet leszívjuk. Teszünk be szivárgókat, és a szivárgók között a talajvízszint csökkenni fog. Nagyon elegáns megoldás, útépítési szempontból kiváló is, de nagyon nagy károkat tudunk csinálni vele. Ezzel tulajdonképpen elkezdtük lecsapolni itt a talajvizet. Így lehet csinálni sivatagot. Jó? Tehát mindig nagy gonddal kell figyelni arra, hogy ez a beavatkozás mit is fog okozni majd a későbbiekben máshol, hogyan alakul a vízháztartás, hogyan alakul az ökológiai egyensúly területen. Tehát ezt a fajta talajleszívást mindig nagyon óvatosan kell végezni. Az út miatt kell, szükség van rá, de egyéb olyan szempontok is lehetnek, ami a miénktől eltérőek. Belterületen a vízelvezetést jellemzően zárt csatornarendszer oldják meg. Persze vannak olyan települések, ahol nyíltárok van, illetve semmilyen vízelvezetés nincsen, de ettől függetlenül a cél előbb-utóbb az, hogy zárt csatornarendszer épüljön ki mindenhol. Ilyenkor a víz elfolyik két oldalra, és a járda szegély mellett vagy alatt elhelyezett víznyelőkbe jut be. És a víznyelőből aknákon keresztül eljut a csatornába, ami elviszi a vizet a befogadó felé. Az aknák, ezek az út közepén helyezkednek el, egyszerűen technológiai okokból, hiszen a fenntartása az úgy történik, hogy megáll a fenntartó gépjármű fölötte, és akkor onnan lehet a különböző gépeket beleengedni. Egy időben divat volt az egyesített szennyvíz és csapadékvízhálózat építése. Ennek az volt a hátránya, hogy egyrészt a szennyvíztisztítót nem lehetett méretezni, tehát a nagyobb zápor esetén megtelt és kifolyt belőle minden, tehát nem bírt a kapacitással. Másik meg ugyanez volt, jött egy nagyobb zápor, víznyelők nem voltak képesek elnyelni a vízmennyiséget, a lentebbi víznyelőkön följött a víz, és ha egyesített rendszerről van szó, akkor nem csak a víz jött föl, hanem más is. Tehát emiatt most már lassan mindenhol kezdenek áttérni a szétválasztott rendszerre, persze ez idő és pénz. Ezzel áttérünk a pályaszerkezet következő részére, az alaprétegekről fogunk most beszélni. Az alaprétegnek az a szerepe, hogy a terheket, a fölülről érkező terheket olyan mértékben lecsökkentse, hogy azt a földmű már át tudja venni maradó alakváltozás nélkül. Az alapréteg jellemzően egy nagyon vastag réteg, ami azt jelenti, hogy sok anyagot igényel, tehát lehetőség szerint olcsón kell tudni megépíteni. Milyen követelményeinket támasztunk az alaprétegekkel szemben? Legyen megfelelő teherbírása. Azaz azt a szerepet, amit szánunk neki, hogy lecsökkentse a terhelést, szétoszta a terhelést a földműre, azt el kell tudnia látni. Ehhez megfelelőnek kell lennie a vastagságának, a minőségének és a teherbírásának. Az utántömlődés mértéke nem szabad, hogy káros legyen. Tehát már a megépítés után végleges formában kell lennie, nem lehetnek káros mértékű alakváltozások az alaprétegben. Általában a kötőanyag nélküli alaprétegeknél probléma ez. Buszmegállóknál lehet látni ezeket a dolgokat, hogy az alaprétegeken próbálkoznak, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy ne legyenek nyomvájuk. Sok minden megoldást kipróbáltak. Általában a buszmegállók azért mennek tönkre, mert az alaprétegben vannak maradó alakváltozások. Nem lehet se vízérzékeny, se fagyérzékeny, olvadási kár, illetve a fagykárhoz hasonló jelenségek ne lépjenek föl benne. A felületének, síknak meg is egyenletesnek kell lennie. Erre már vékony rétegek kerülnek, ahol nincs lehetőség arra, hogy az egyenletlenségi hibákat kijavítsuk. Amilyen egyenletlenség található az alapréteg területén, az már a felszínen, az útfelületén meg fog jelenni. Itt beletettünk valamilyen hibát, azt már a koporréteg tetején is meg fogjuk találni, jelentkezni fog. Amikor megépült az alapréteg, utána szállítási pályaként szolgál. Nehéz tehergépjárművek, amelyek földre szállítanak, aszfaltot szállítanak, haladnak rajta végig. Ezt a terhet el kell tudnia viselni. Nagyon sok esetben az építési forgalom sokkal nagyobb terhelést jelent, mint az üzemszerű használat a teljes élettartam folyamán. Ha hidraulikus alaprétegünk van, akkor azon dilatációs repedések jelentkeznek. Ezeket a repedéseket úgy kell létrehoznunk, vagy úgy kell valamilyen módon kézben tartanunk, hogy ne jelenjenek meg a felette levő rétegen. Azért ne, mert a repedésen keresztül a víz be tud hatolni a pályaszerkezetbe, és már is fellépnek az ebből származó problémák. A kiöntésük, karbantartásuk meg eléggé munkaigényes és nehézkes. Végül gazdaságosnak kell lennie. Nagyon nagy mennyiségű anyagról van szó, tehát lehetőség szerint valamilyen olcsó helyi anyagot szeretnénk beépíteni. Kisebb minőségre törekszünk. Nem azért, mert hogy így szeretnénk, valami olcsó szeretnénk csinálni, nem akarunk jót csinálni. Olyan minőséget akarunk építeni, ami még pont elegendő, mert a túl jó minőség nagyon sokba kerül. Milyen típusai vannak az alaprétegeknek? Az első nagy csoport a kötőanyag nélküli alaprétegek csoportja. Három fő típus van. Vannak a folytonos szemeloszlású alaprétegek, vannak a szakaszos szemeloszlású alaprétegek, illetve vannak a mechanikai stabilizációk. A stabilizációk egy önálló csoportot alkotnak, később lesz majd róluk szó, hogy hogyan is néznek ki, meg mit értünk alattuk pontosan. A folytonos szemeloszlású alapoknak a egyik legjellemzőbb képviselője a folytonos szemeloszlású zuzottkő alap, FZK-ra szokták becézni, rövidítve. Ennek az a lényege, hogy a szemeloszlás adott két határgörbével, nem tudunk pontos szemeloszlást összeállítani, tehát mindig csak valamilyen tartományra tudjuk előállítani, és a folytonos szemeloszlás következtében a rétegnek egy nagy belső súrlódása lesz. Ezeket a alapokat keverőtelepen keverik össze, és helyszínen finisherrel szokták teríteni. Elég jó teherbírási alapok, bár azért az alakváltozással vannak problémáik. A szakaszos termelosztású alapok, ezek makadán rendszerű alapok is, úgy néznek ki, hogy nem keverjük össze a kőanyagot, hanem alulra teszünk egy durva zúzott követ, erre egy kisebb méretű, közepes méretű zúzott követ, utána egy még vékonyabb kiékelő zúzalék réteget, és ezt homokkal lezárjuk. Tehát a köveknek a nagysága folyamatosan csökken, de egy-egy frakció kerül egy rétegbe. Ennek egyszerűbb az építése, nem kell keverőtelep az, hogy keverjük, viszonylag könnyen meg lehet építeni, viszont utántömörödő, tehát az alakváltozások, azok lehetnek károsakabb a későbbiekben is. Igazából új alapnak ilyet nem építenek. Ami miatt beszélni kell róla az az, hogy nagyon sok meglévő pályának ilyen az alapszerkezete. Esetleg még aszfalttal is el van látva, tehát a makadám az lehet sima makadám, lehet aszfaltmakadám, de lényeg az, hogy amikor a nagymértékű pormentesítés készült, akkor ezt az alapréteget használták, tehát megerősítésnél, rekonstrukciónál ezekkel az alapréteg típusokkal találkozunk. A mechanikai stabilizáció az azt jelenti, hogy úgy állítunk elő egy folytonos szemeloszlású alapot, hogy valamilyen helyi anyagot keverünk össze homokos kavicssal. Ez az kell, hogy legyen olyan anyagnyerőhely, olyan helyi anyag, ami viszonylag egyszerűen olcsón feljavítható arra, hogy megfeleljen a céljaink számára. Miért lényeges ez? Mert a helyi anyag olcsó. Nem kell szállítani, nem kell idehozni messziről. Tehát ha ez felhasználható, rengeteget spórolunk, és igazából általában nem esik bele pont abba a szemelosztásba, amit szeretnénk, de nagyon gyakran bizonyos módosítással, homokos kavics hozzáadásával el lehet érni, hogy a szemelosztása megfelelő helyre jusson. Ezeket is általában keverőtelepen keverik össze, és finisherrel terítik, nagyon jó szilárdságú, stabilitású alapréteget lehet vele létrehozni. A következő alapréteg típus vagy csoport a soványbeton alaprétegeknek a csoportja. A soványbeton azt jelenti, hogy alacsony szilárdságú betont építünk. Nem azért, mert elloptuk a cementet, nem azért, mert nem tudunk erős betont építeni, hanem azért, hogy a húzószilárdság alacsony legyen. Szándékosan. Miért fontos ez? Minél nagyobb a húzószilárdság, annál erősebb a beton. Minél erősebb a beton, annál kevésbé reped meg, viszont minél kevésbé reped meg, annál messzebb lesznek a repedések egymástól. Minél nagyobb a betontábla, minél messzebb vannak a repedések, a dilatációs mozgások annál nagyobbak lesznek, azaz annál inkább megnyílik a repedés. És pontosan ezt szeretnénk elkerülni, mert a nagyon megnyíló repedés az átterjed a fölötte lévő rétegre. Azt már nem képes felvenni az aszfalt. Ha a repedések csak picit nyílnak ki, azt az aszfalt még gond nélkül képes felvenni, nem reped át. Tehát azt szeretnénk, hogy a repedések sűrűn jelentkezzenek, és a dilatációs mozgások kicsik legyenek, ne repedjen át a fölötte lévő réteg. Pontosan ezért használunk sovány szementbetont, ezért építünk alacsony szilárdságú rétegeket. Jó, és e fölött, ha az aszfalt legalább 8-10 cm vastag, akkor a repedésekkel nincs túl sok problémánk. Hogyan néz ki ennek a készítése? Első lépésként finisherrel terítjük, utána könnyű hengerrel tömörítjük, ne törjön össze a betonunk, majd a szükséges utókezelést el kell tudni végezni. Utókezelés az miből áll? A betonnak van egy optimális víztartalma. Jó, magas építésnél ez könnyű tartani, útépítésnél viszont, amikor készítjük, akkor tudjuk tartani, de utána esik az eső, süt a nap, valamilyen módon elpárolok belőle a víz, amit túlságosan sok víz érkezik. Két dolgot tehetünk, vagy megakadályozzuk azt, hogy elpárologjon a víz, illetve bejusson még oda víz, vagy pedig pótoljuk a veszteséget. A pótlásnál öntözünk kell folyamatosan a betonunkat, azért, hogy az elpárolgott vizet pótoljuk, de azt is megtehetjük, hogy ehelyett egy bitumen emulziós réteggel lezárjuk a felületét, és akkor ott már nem fog párologni a vízünk. Kerestek arra megoldásokat, hogy hogyan lehetne a repedéseket kezelni, hogyan lehet megakadályozni azt, hogy a repedés feljöjjön a felszínre, átterjen a felső rétegekre. Ennek a gondolkodásnak a jegyében találták ki az invert pályaszerkezeteket, aminek az a lényege, hogy a hidraulikus alaprétegre rátesznek valamilyen feszültségelnyelő réteget. Ennek nincs teherbírás is szerepe, egyszerűen csak arra szolgál, hogy a repedésekből származó mozgásokat felveszi, elnyeli. Két jellemzően alkalmazott megoldás van, vagy egy vékony, modifikált bitumenből készült aszfaltréteget teszünk, aminek a duktilitása, a képlékenysége az jó, tehát nem szakad át, fölgyelveni az alkalmazásokat, vagy pedig kötőanyag nélküli zúzott ki alapréteget teszünk föl 10-20 cm vastagságban, ami szintén elnyeli a repedéseket. Az, hogy az inverse pályaszerkezetek mennyire váltak be, vagy nem, vannak jó példák, vannak rossz példák, igazából még nem derült ki pontosan, hogy most ez jó ez, vagy nem jó, kell-e, nem kell-e, megéri-e a többletköltséget, vagy nem éri meg. A stabilizált alaprétegek egy nagy csoportot képviselnek, különböző kötőanyagok tartoznak ide, és ezek elég modern pályaszerkezetek. Az a lényeg a stabilizációnak, hogy ahelyett, hogy messziről hoznánk oda követ sok pénzért, megpróbáljuk a helyszíni köveket, a helyi köveket felhasználni, kőanyagot felhasználni. Akkor lehetséges ez, hogyha a helyi anyag, van olyan helyi szemcsés anyag, vagy helyi anyag, aminek a szemeloszlása kedvező. Azaz, viszonylag egyszerűen, kis költséggel feljavítható úgy, hogy megfelelő alapréteg készülhet belőle. Az, hogy milyen kötőanyagot adunk hozzá, az attól függ, hogy milyenek a talajnak a tulajdonságai, tehát a talaj minőségétől függ, és ezek korszerű, gazdaságos burkolatalapok. A használt kötőanyagok. Bitument használunk homok, homokos kavics, iszapos homok esetében. Cementet használunk iszapos homok, iszapos kavics, homokos kavics, homok esetében. Mészet használunk akkor, hogyha a talajnak van agyagtartalma. Mert a méznek a méz hatására a víztartalomra kevésbé lesz érzékeny a talaj, és az agyagot tartalmazó talajok általában érzékenyek a víztartalom változására. Végül a mechanikai stabilizációt használunk akkor, amikor a szemeloszlás kedvező és homokos kavics hozzáadásával el lehet érni azt, hogy megfelelő minőségű, folytonos szemeloszlású alapanyagot hozzunk létre. A különböző kötőanyagú stabilizációs rétegek kivitelezése nagyon hasonlít egymásra. Apró részletekben van csak az eltérés, ami például a különböző típusú kötőanyagok utókezelését igénylik. A lényeg az, hogy először is valamilyen módon fel kell lazítanunk a réteget, az anyagot, hozzá kell adnunk a kötőanyagot, el kell teríteni, be kell tömöríteni, és végül, ha kell, el kell végezni az utókezelést. A kötőanyag hozzáadásánál figyelni kell arra, hogy a víztartalom optimális legyen. Általában a víztartalom beállításában mindig komoly gondjaink vannak, nehéz, időjárás függő a dolog, nem lehet pontosan számolni, hogy éppen hol tartunk, tehát folyamatosan kell figyelni rá, hogy éppen mekkora a víztartalom. A stabilizáció készülhet keverőtelepen. Ez azt jelenti, hogy az anyagot, a stabilizált anyagot elvisszük a keverőtelepre, ott összekeverjük a kötőanyaggal, vagy pedig a javító keverékkel, utána visszavisszük a helyszínre, elterítjük finisherrel, tömörítjük, és jön az utókezelés. A keveredés jó, de két szállítási fázis van benne, ami jelentősen növeli a költségeket. Általában akkor éri meg a keverőtelepen készült stabilizáció, ha nem az úttükörben lévő anyagot stabilizáljuk, hanem valamilyen külső anyagnyerőhelyről hozzuk az anyagot, mindenképpen lenne benne legalább egy szállítási folyamat, ekkor már gazdaságosan lehet használni, és általában kisebb mennyiségű munkáknál rövidebb útszakaszokra, vagy pedig szélesítésre szoktuk használni a keverőtelepen készült stabilizációkat. Nagyobb mennyiségben épülnek a helyszíni stabilizációk, amikor a helyszínen lévő anyagot stabilizáljuk. Ilyenkor az eljárás úgy történik, hogy először is megcsináljuk a végső profilt. Tehát mielőtt hozzáadnánk a kötőanyagot, kialakítjuk a végső geometriát. Miért fontos ez? Azért, mert az eljárás során nagyjából egyenletes vastagságokkal dolgozunk. És hogy a végső geometria nem áll rendelkezésre az indulásnál, akkor nem lesz egyenletes a vastagság, nem fogjuk tudni megfelelően megcsinálni majd a végső profilt a stabilizálás után. Tehát már az elején azzal az állapottal kell kezdenünk, amit a végén szeretnénk majd. Utána erre a végleges profilú talajra elterítjük a kötőanyagot megfelelő vastagságban. Ezeket talajmaróval összekeverjük. Először szárazon, ne induljon be a kötés, hanem legyen megfelelő keveredés. Utána következik majd egy vizes keverés, ahol már a szükséges vízmennyiséget hozzáadtuk, hogy beállítsuk a optimális víztartalmat. Tehát két keverési fázis van, egy száraz keverés, meg egy vizes keverés van. Utána tömörítjük a stabilizációt, az alapréteget, és megint megcsináljuk a profilt. Azért kellett az elején megcsinálni a profilt, hogy itt már pici munkamennyiségünk legyen csak, tehát viszonylag egyszerűen el lehessen érni, kis anyagmozgatással el lehessen érni a végső állapotot. És végül következik a szükséges utókezelés, ami attól függ megint csak, hogy milyen típusú kötőanyagot alkalmaztunk. Hogyan lehet meghatározni az optimális víztartalmat, optimális keverési víztartalmat? És hogyan lehet beállítani ezt a víztartalmat? A labornál kimérjük azt, hogy ehhez a keverékhez, ehhez a kötőanyaghoz, ehhez a talajhoz, adalékanyaghoz milyen víztartalom szükséges. Ez az optimális víztartalom. Nem ezt kell hozzáadnunk a talajhoz, mert a talajnak van egy természetes víztartalma. Ezt a természetes víztartalmat ki kell vonnunk az optimális víztartalomból, hiszen ez már jelen van. Viszont az építés, tevékenység, permetezés folyamán van párolgási veszteségünk. A párolgási veszteséget pótolni kell, és azt mondjuk, hogy 2% párolgási veszteséggel számolunk. Tehát a hozzáadandó vízmennyiség, a kipermetezendő vízmennyiség az úgy jön össze, hogy az optimális mennyiségből, a szükséges mennyiségből kivonjuk az ott lévő, meglévő mennyiséget, és hozzáadjuk a párolgási veszteséget, ami 2% ebben az esetben. A meszes stabilizáció hatására a tömörítési víztartalmak változnak meg. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, fogjuk majd látni, mondok majd rá egy példát, hogy miért is kell ez. De először nézzük meg azt, hogy hogyan változik a talaj tömöríthetősége. Ez a Proctor görbéje egy talajnak, vízszintes tengelyen visszatartalom, függőleges tengelyen a száraz térfogat súly. Alapesetben a talaj Proctor görbéje itt található, kis víztartalom tartozik hozzá, és maga a parabola egy viszonylag csúcsos parabola, a 95%-os tömöríthetőséghez tartozó tartomány keskeny. Ez azt jelenti, hogy ha ez a talaj elázik, vagy kiszárad, akkor nem tömöríthető. Jön egy eső, a talaj nagyon elázott, és nem akar kiszáradni. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Hát várhatunk, de ha nem szárad ki, akkor kötbér fenyeget, és ez nem egy eljárás. Ki lehet szedni a teljes talajt és kicserélni? Nagyon drága. De hozzá lehet adni meszet, aminek a hatására a víz érzékenysége talajnak megváltozik. A parabola az eltolódik jobbra, azaz az optimális víztartalom az nagyobb lesz. A parabola laposabb lesz, azaz a tartomány, a tömörítési víztartalom tartomány szélesedik. Kevésbé lesz érzékeny a vízre. Persze ennek ára van, a maximális sűrűség, vagy a térfogat súly, az lejjebb megy. Tehát kisebb lesz a teherbírása majd a földművünknek, de cserébe viszont be tudjuk tömöríteni. Például, amit mondani akartam, amikor elvégeztem az egyetemet, a M1-es autópályán dolgoztam független mérnökként, és ott az egyik kivitelező cég megcsinálta azt, hogy a Lébény környékén, ami eléggé hát a hanságon belül lévő rész, ősszel, ilyen november eleje táján leszette a humuszt az egyik szakaszról, és térre, meg az ősz végére úgy hagyta. Jó, hát hó volt, eső volt, szanaszétázott ez a terület. Ráadásul nagyon érzékeny volt a vízre, tehát a víz hatására a teherbírását nagyon gyorsan elvesztette. Ez olyan talaj volt, hogy amikor leesett az eső rajta, pici kis eső volt, tehát nem is volt észrevehető. Kocsival, amikor rámentem, körülbelül 1,5-2 kilométer tartam, amíg megálltam. És nem azért álltam, mert meg fél fokot, hanem neki mentem a töltés oldalának. Tehát körülbelül ilyen jellegű talaj volt. És akkor jött a tavasz, és építeni akartak rá, nem volt megfelelő a teherbírása. Ideig vártak, hogy hát a kiszárad, de aztán már építeni kellett volna, és igazából nem tudták elkezdeni az építést. A megoldás az volt, hogy hozzáadtak meszet, és azzal, hogy meszet adtak hozzá, a talajnak a jellege megváltozott, és ez a nagyon magas víztartalom hirtelen beleesett a tömöríthetőségi víztartományba. És a méz hozzáadásával már el lehetett kezdeni tömöríteni a talajt, és el lehetett kezdeni a rétegek ráépítését. Annyi különbség volt a mostanihoz képest, hogy ez nem egy burkolt alap volt, hanem magának a talajnak a rendberakása zajlott ezen a módon. Tehát, ha van egy elázott talajunk, amely nem akar kiszáradni, akkor meszet kell hozzáadni, és utána tömöríthetővé válik a talaj. Negyedik nagy csoport a bitumenes alaprétegek csoportja. Ezek tulajdonképpen aszfaltok. Annyi különbség van aszfaltokhoz képest, hogy az adalékanyag nem feltétlenül zúzott kő, hanem helyi szemcsés anyag is lehet. Általában azt hívjuk aszfaltnak, ahol az adalékanyag az zúzott kőből áll. Ezeket kavics aszfaltnak szokták jelenni, vagy pedig bitumenes burkolt alapnak, de tulajdonképpen a jellege olyan, mint az aszfalté, csak a kőanyag picit más. Abban az esetben, hogyha nagy terhelés van, tehát a teherbírást növelni kell, akkor jellemzően zúzott kő hozzáadásával szokták javítani javítani a réteget. Miért használunk helyi anyagot akkor, hogyha nem igazán jó a teherbírása? Egyszerűen azért, mert nem akarunk túl drága anyaggal dolgozni, és a még éppen megfelelő minőségre szeretnénk belőni a pályaszerkezetünket. Ugyanúgy készülnek, mint az aszfaltok, aszfaltkeverőtelepen keverik, finisherrel terítik, és hengerrel tömörítik. Tehát igazából a technológiában nagy eltérés nincsen, csak az alkalmazott anyagokban különböznek a bitumenes alapok az aszfaltoktól. Az alapréteg az lehet aszfalt alapréteg is, amikor is zúzott követ építettünk. Ilyenkor az a feladata az alaprétegnek, illetve az a követelményünk az alapréteggel szemben, hogy a plasztikus alakváltozással szembeni ellenállás legyen megfelelő. Ez már kisebb, ez az ellenállás, szükséges ellenállás, mert a plasztikus alakváltozási igény vagy hatás is lecsökkent, már terhelést szétosztottuk, de legyen megfelelő azon a szinten, amilyen terhek érkeznek, illetve a téli hideg viselkedése is legyen megfelelő, ne repedjen, és ne öregedjen, ne veszítse el a fizikai tulajdonságait túlságosan gyorsan. Ez az alap, és a másik pedig az, hogy az ismétlődő, húzó-hajlító feszültségekkel szemben jónak kell lenni az ellenálló képességének. A többi alap esetében ezzel nem volt gond, mert a jellegüknél fogva ezeket a feszültségeket fölvették, tudták kezelni. De a bitumenes alapnál ezek nagyon komoly igénybevételt jelentenek, tehát húzó-hajlító feszültsége szemben kell méreteznünk az alapjainkat. Nagyon fontos dolog az, hogy az alaprétegek nem tekinthetőek másodlagos rétegeknek, bár a minőségük alacsonyabb, és szándékosan alacsonyabb minőséggel építjük meg őket, a fontosságuk pontosan ugyanolyan, mint a koporrétegé vagy a kötőrétegé. Mindegyiknek megvan a maga szerepe és maga a helye a pályaszerkezeti rétegben. Összefoglalva az alaprétegeket, típus szerint, vannak a kötőanyag nélküliek, sovány szementbeton alapok, a stabilizált alapok és a bitumenes kutalapok. Jó? Ezzel befejeztük a második nagy rész tárgyalását. Betonburkolatokról nem lesz szó, tehát ami hátra maradt, a kuporréteg meg a kötőrétegnek a tulajdonságai, a lőszemben támasztott követelmények. Azaz aszfalt pályaszerkezetek felső két rétegéről lesz most szó. Az aszfalt pályaszerkezetben funkció szerint három réteget különböztetünk meg. Van a kopóréteg, ez veszi közvetlenül fel a terhelést. Van a kötőréteg, ami a kapcsolatot biztosítja az alapréteg meg a kopóréteg között. És van végül az alapréteg, ami a terhelés szétosztásának a nagy részét végzi. Ha aszfalt pályaszerkezetről beszélünk, akkor az alaprétegnek aszfalt alaprétegnek kell lennie, de kötőréteg és kopóréteg az más típusoknál, félmerev pályaszerkezeteknél is ugyanúgy megtalálható. A kopóréteg közvetlenül veszi fel az időjárási hatásokat és a forgalomból származó hatásokat. Azaz ennek kell a legjobb minőségűnek lennie. El kell tudnia viselni a közvetlen járműterheket, és az időjárás, a hőmérséklet különbségekből származó igénybevételeket. Tehát itt használjuk a legjobb anyagminőségeket. Milyen követelményeink vannak a koporréteggel szemben? Legyen megfelelő a csúszás ellenállása, az érdessége. Ez miért fontos? Miért fontos? Ja, amikor arról beszéltünk, hogy megállási látótávolság, meg jármű mozgása íves pályán, akkor valamilyen csúszósulással számoltuk. Ha az aszfalt koporéteg nem elegendően érdes, akkor nem lesz semmilyen csúszósulódás. A koporétegen nem jelenhetnek meg nyomvájuk. Ne deformálódjon, ne alakuljanak ki káros alakváltozások. Viselje el azt, hogyha télen nagyon hideg van, ne repedjen meg, illetve a bitumen ne legyen túlságosan rideg benne, maradjon meg a képlékeny tulajdonsága. A felülete legyen sík és egyenletes, utazási élmény, utazás kényelem szempontjából fontos ez. A vízfelverődés ne legyen nagy, tehát ne álljon meg rajta a víz, folyjon le róla a víz, és a burkolaton lévő vizet a haladó járművek ne verjék föl nagyon. Valamint legyen egyszerű és könnyű az üzemeltetése, fenntartása. Kötőrétegek. A kötőrétegekre, akkor, ha a koporéteg megfelelő, az időjárási és a forgalmi hatások már csak egy csökkent mértékben jutnak el. Tehát már nem szükséges olyan kiváló minőségű anyagot használni, mint a koporétegnél. Lejjebb lehet venni a minőséget azért, hogy költséget spóroljuk meg, gazdaságosabbá tehessük. A kötőrétegnek van egy speciális jellemzője. Olyan szakaszokon, ahol nagy a tehergépjármű forgalom, és a sebesség gyakran változik, gyorsítás, lassítás van benne, például jelzőlámpáknál, ott vízszintes irányú csúszható feszültségek, csúszható erők lépnek föl a kötőrétegbe. Megpróbálják a tehergépjárművek eltolni a koporéteget a kötőréteg felett. Ezért aztán a kötőrétegnek nyírószilárdsággal szemben, nyírófeszültségekkel szemben megfelelően ellenállónak kell lennie. Régen Budapesten lehetett látni lámpákat, nem tudom, mennyire emlékeztek még rá, ahol a burkolat ilyen egészen rázó jelleggel földgyűrődött, és elég kellemetlen volt átmenni rajta. Most már annak következtében, hogy fölövítették az utakat, ezek nem találhatóak meg, de ez történik akkor, hogyha a kötőréteg nem megfelelően ellenálló a nyírófeszültségekkel, nyíróhatásokkal szemben, létrejön egy keresztbordázás az úton, ami elég csúnyán tud rázni. Utazáskényelem, forgalombiztonság szempontjából nem kedvező. Ezzel tulajdonképpen a végére értünk az útpályaszerkezeti fogalmaknak. Beszéltünk a földműről, beszéltünk a pályaszerkezetről, ezen belül az alaprétegekről és az aszfalt szerkezeteknél a kopó és a kötőrétegről. Köszönöm szépen a figyelmet, és jövő héten a tervezéssel, illetve a fenntartással és rekonstrukcióval fogjuk folytatni majd.